Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amelyet megírva találunk Jelenések könyvének első fejezetében, a 4. verstől a 6. versig a következőképpen. János az Ázsiában levő 7 gyülekezetnek, kegyelem nektek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a 7 lélektől, akik trónja előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hűtanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká Isten az ő atya előtt, övi a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Kedves testvérek, aki olvassa az útmutatót, azt tapasztalja, hogy egy jó és egy új szövetség ige után általában egy azt összefoglaló idézet is található. A csütörtöki rövid útmutatói igék után egy nagyon rövid Kierkegaard idézet volt olvasható, mi így szólt: Jézusnak nem csodálók kellenek, hanem követők. Bevallom, nagyon megérintett ez a mondat. Nem azért, mintha Jézus nem mondott volna hasonlót, és nem ismerném, hanem azért, mert a rövidségében, tömörségében nagyon találó. Elkezdtem utána keresni, hát ha még találok valamit ennél a dán keresztény filozófusnál erről a gondolatról. Kierkegaard idejében Dánia keresztény országnak számított, az emberek többsége Jézus személyének a csodálója volt, akik ünnepélyesen bizonygatták keresztény meggyőződésüket. A valódi Krisztus hit Kierkegaard szerint nem csodálat, hanem követés. Ezt mondja, a követő fogalma legyen a rosta, ha igazán a Krisztus hitről van szó. A követő a valódi, igazi keresztény. Hazánkban a 2011-es népszámlálás szerint az emberek 54,6%-a vallotta magát valamilyen felekezethez, egyháznak tartozóhoz. Nem vallásosnak, hanem valamilyen közösséghez tartozónak. Ez 5,5 millió embert jelent. Milyen jó, gondolhatnánk, azután az ember saját magába néz, majd körülnéz és zavarba jön, hol van ez 5,5 millió ember. Mintha valami nem stimmelne a számokkal. Mintha ez a szám kissé túlzó lenne. De ez így volt, és így lesz mindig is. A tömeg mögött ugyanis mindig ott van az egyes ember, aki, mikor személyesen kell számot adnia arról, hogy kihez tartozik, már máshogy látja. Népszámlálás során, vagy Jézus körül, ott vannak ezek az emberek, akik az Istenhez vallóknak tartják magukat, Istenhez tartozóknak, amikor pedig számot kell adni személy szerint, akkor ez a szám már becsökken. Nyilván ebben a számsorban összekeveredik a csodálók száma a követőkével, pontosan úgy, ahogy Jézus idejében, pontosan úgy, ahogy a virágvasárnapi történetben, ahol a csodálók sokan vannak, de ahogy aztán haladnak előre az események, ahogy a tömegből elő kell lépni az egyes embernek, és a Jézussal való kapcsolatáról kell számot adnia, egyre kevesebb maradnak, a tanítványok is elhagyják, a kereszt alatt pedig már csak egy maréknyi követőt láthatunk, egy tanítvány és néhány asszony. És a gondolat mentén kapcsolható a mai textusunkhoz ez az ünnep, illetve ez az ünnephez a mai textusunk is, hiszen vissza kell mennünk nagyjából 2000 évet. És Krisztus előtt az első század végén járunk a Római Birodalomban. Domitianus császár uralkodik 81 és 96 között. A birodalom lakossága nagyjából 180 millió fő, és alig több, mint 0,5%, körülbelül 1 millió a keresztény. 0,6%. Ráadásul ez egy rendkívül nehéz időszak is az ő számukra, hiszen Domitianus császár Dominus et Deus, Úr és Istennek tartotta, nevezte magát. Csak egy adalékot ahhoz, hogy mit jelentett ez, rendeleteit ez a császár így kezdte, az Úr, ami Istenünk, így parancsolja. És saját magára gondolt, amikor az Úr és a mi Istenünkről beszélt. Az ő idejében válik az egész birodalomra kiterjedően kötelezővé a császárkultusz, kötelezővé tette a császár szobrának imádatát, Istenként tiszteletét, és aki erre nem volt hajlandó, az halálfia lett. Sok hitvalló keresztényt, akik erre természetesen nem voltak hajlandóak, a római cirkuszokban, jól tudjuk, kiéheztetett vadállatok elé dobták, hogy a néző közönség gyönyörűségére széttépik őket ezek az állatok. Csak azért, mert hittek Jézusban, csak azért, mert megvallották Jézushoz való tartozásukat. És ebben az időben egyes leírások szerint szinte minden keresztény családban volt vértanú. Minden családban, ahogy ma azt mondanánk, hogy minden családban van valamilyen krónikus betegség, vagy amit hordozunk együtt, minden keresztény családban abban az időben volt vértanú. Akik gyászoltak, és minden hívő keresztény folyamatos életveszélyben élt. Mert az ő életük és a hitük nem merült ki Krisztus csodálatával, hanem valódi követői lettek az ő mesterüknek. Ekkor íratta le a Szentlélek János apostollal a Jelenések könyvét, ami az akkori emberek számára és azóta bármely üldözött gyülekezetek, közösségek számára nem rémisztő irat volt, nem egy értetlen, megmagyarázhatatlan, furcsa jelképeket láttak benne, hanem vigasztaló, bátorító írás volt. Bátorított a hívőket, hogy tartsanak ki mindvégig, ha kell, a vértanúságuk Jézus mellett, hiszen benne kaptak életet, örök életet, és ezt nem szabad elveszíteniük. Ugyanakkor vigasztalta is a gyászolókat, hogy aki Jézusért kell, hogy vértanú halált szenvedjen, azt ez a halál még közelebb viszi az ő dicsőséges urához, és vele együtt fog majd feltámadni. Ezek az emberek persze nem keresték a halált, mint mondjuk az öngyilkos merénylők. Nem vittek másokat magukkal a halálba, Isten tetszésének elnyerésére, mint a mai radikális hívők, de nem riadtak meg, ha hitükért és Jézushoz való ragaszkodásuk miatt halállal kellett szembenézniük. Ezért ír Jézusról János apostol. Ezért vonul és ragyog fel ezen a könyvön egészen végig Jézusnak a személye, hogy legyen tudatos és egyértelmű a hívőkben, hogy kinek hisznek, kihez tartoznak, ki az ő uruk és megváltójuk, és ki az, akire minden körülmények között számíthatnak. Ebben a néhány mondatban, amit felolvastunk, erről a Jézusról van néhány megállapítás, hármat szeretnék kiemelni ezek közül. És miközben ezeket kiemeljük, és ezeket kicsit körüljárjuk, föltetjük a kérdést, hogy tudjuk-e, hogy mi a mi Úrunk Jézus Krisztus. Abban a Jézusban hiszünk-e, amiről a Biblia beszél? Csodálói vagyunk egy olyan országban, ahol majdnem minden második ember kereszténynek vallja magát, vagy tudunk igazi követői lenni a mi mesterünknek. Az első gondolat, amit Jelenések könyvében János apostol Jézusról ír, az, hogy ő a hű tanú. A görögben a mártisz szó szerepel, amely a magyar nyelvben is ismert mártír szóként fordítjuk. És itt azt mondja, ő a hű tanú. Ő a hű mártír. Jézus is mártír. Mintha János megkérdezni az üldözött keresztényeket, ott a vértanú halál küszöbén, hogy gondoltatok erre? Hogy őt is kivégezték. Fiatalon, ártatlanul. Mint ahogy közületek is sokakat. Semmi rosszat nem tett. Az egyetlen bűne az volt, hogy mindvégig engedelmes volt az ő atyához, és ez elég volt ahhoz, hogy halálba adják. És éppen ezért, mivel ő is mártír, ő is ugyanolyan hű tanú, mint amire ti igyekeztek, ő is vértanú, tud együtt érezni, együtt szenvedni mindazokkal, akik ennek a küszöbén állnak. Jézus egészen emberré lett. Jézus egészen ember élet, és ezt a Kátéban úgy tanuljuk, hogy tökéletes Isten és tökéletes ember, de amikor a mi nyomorúságunkban saját emberi mi voltunkkal találkozunk, sebezhetéseinkkel, gyengeségünkkel, törékenységünkkel, akkor nagyon sokat tud jelenteni, hogy Jézus is egészen emberré lett. Ő tudja, milyen embernek lenni, tudja, milyen kísértések között járni, tudja, milyen megaláztatást szenvedni, és ezért tud közösséget vállalni azokkal, akiknek most ez a sors jutott. Ez erősítsen titeket, mondja János apostol. Mert a ti szenvedésetek nem Isten háta mögött zajlik. Jézus együtt érez a szenvedőkkel, ő a hű tanú, ő maga is vértanú. Kierkegaard azt mondja, a csodáló nem óhajt áldozatokat hozni. Bármiről is lemondani. Földhöz kötöttségét levetni, életét átalakítani. Vagy a csodálatának a tárgyához hasonulni, ezt nem akarja. Viszont szavakban, kifejezésekben és fogadkozásokban kimeríthetetlen. Azt mondja, csodáló ilyen. Jézus a hű tanú. Ezért az őt követők előbb vagy utóbb találkoznak azzal a Jézussal, aki szintén követő. Aki az Atya akaratát követte, aki szintén szenved, és arra hív, hogy akár ezen az úton is kövessük őt. Biztos ismerjük azt a történetet a lábnyomokról, amikor egy ember visszatekint az ő életére, és látja azt, hogy az Úr mellette járt, két lábnyomot lát, és a legnehezebb időszakban azt mondja, hogy miért csak egy lábnyom látható, Uram, hol voltál, pedig megígérted. Ismerjük ezt a történetet, ezt az írást, és az utolsó gondolat. Az Úr kézen fogott, szemembe nézett, és ezt mondta, gyermekem, sose hagytalak el téged azokon a nehéz napokon át, azért láttad csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak. Amikor Jézus a hű tanú, az ő követésére hív, akkor ez is természetessé válik az úton. Nem csak együtt érez, hanem hordoz is minket. A másik gondolat, amit a Jelenések könyvében található, azt olvassuk, első szülött a halottak közül. Na ez mit jelent? Voltak feltámadások az Új Szövetség korában is. Pillancsuk rá arra három személyre, akit Jézus feltámasztott. Amikor a mi Urunk visszaadja az életét a naivi ifjúnak, visszaadja az életét Jairus lányának, vagy éppen Lázárnak, Márta és Mária testvérének, akkor valójában őket csak ebbe a földi életbe hozza vissza egy időre. Az ő feltámadásuk nem az, mint amire mi várunk. Egy időre hozta vissza őket ebbe az emberi életbe. Jézus azonban, amikor feltámad, átlépi a halált, nem csak egy időre, feltámadásával rést ütött azon a falon, amely áthatolhatatlan volt a halál falán, és ezen a résen követheti őt mindaz, akik hisznek benne. Ő az első szülött a halottak közül. Nem egyetlenként támad így fel, hanem elsőként. És azt mondja János, ti követni fogjátok őt, hogyha hisztek benne. Ezért mondta Mártának Betániában, a gyászában, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aztán később a tanítványoknak, én élek, és ti is élni fogtok. Ezért vigasztalta az idős János apostol az állandó életveszélyben levő keresztényeket az üldözés idején éppen azzal, hogy az Úr Jézus feltámadásának a tényére emlékezteti őket újra és újra. És később még egyszer, amikor Jézus maga szólal meg, ne félj, én vagyok az első és az utolsó és az élő, noha halott voltam, de íme élek, örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Ki más merné kimondani ezeket a szavakat? Kinek lenne erre felhatalmazása? Csak annak, aki ott járt a halálban, aki visszatért onnan viadalmasan, nála vannak ezek a kulcsok. Ő az elsőszülött a halottak közül, Jézus volt az, aki elsőként törte át a halálfalát. Részt ütött azon, és követhetjük mindazok, akik hiszünk ő benne. Egy férj, egy édesapa búcsúztatta a feleségét, és amint a temetésre ment gyermekeivel, ott az autóban ülve, egy fekete nagy terepjáró húzott el mellettük, és hosszú sötét árnyékot vetett az autóra, miközben lehagyta őket. Az apa sírva szólalt meg, erről jutott eszébe, anyát nem győzte le a halál, nem gázolt át rajta, csak az árnyéka érintette. És ezt mondja János apostol is a keresztényeknek. Csak az árnyék érintett titeket, nem győzött, nem gázolt át rajtatok a halál. Húsvét előtt ezért nem kell, hogy elkápráztasson bennünket virágvasárnap hozsannázása. De nem kell, hogy átgázoljon rajtunk nagypéntek sötétsége. Nem kápráztat el a sok csodáló, de nem temethet maga alá az emberi rossz indulat, az életünket fenyegető gonoszság sem, mert van tovább. A virágvasárnap ünneplés nagy péntek gyásza után következik húsvét csodája, amelyről Pál apostol azt mondja, halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? Hála legyen Istennek, aki a diadalát adja a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Ez a bátor mondat valójában ebben a hitben gyökerezik. Isten képes újat teremteni. És végül a harmadik gondolat, ő a föld királyainak a fejedelme. Ha szabad ilyen csúnyán, epésen kifejezni magamat, micsoda fricska volt ez Domitianus császárnak. Hogy az üldözött keresztényeket egy ilyen mondattal bátorítják. Valójában nem Domitianus, a Dominus et Deus, hanem Jézus Krisztus, aki meghalt és feltámadt. És ezek az emberek azért olyan bátrak, ott a vadállatok előtt, vagy amikor hitet kell tenni arról, hogy kihez tartoznak, mert tudják, hogy ki a föld királyainak a fejedelme. Ez a császár azt gondolta, hogy az egész világ ura, sőt Istenné tette magát, és nem ő volt az első és az egyetlen, és az a szerencsétlen ember nem tudta, hogy neki is van felettese, mégpedig az a Krisztus, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, és akinek öröktől fogva mindörökké teljes hatalma van. És Domitianus és a hozzá hasonló emberek csak egy időre kapnak hatalmat Krisztustól, mégpedig korlátozott hatalmat, és keményen el kell számolniuk vele, hogy mire használták. De Jézusé minden hatalom, és ő örökké a föld királyának a fejedelme. Ő tartja kezében a történelem kormányát, és ő irányítja az eseményeket, miközben gondja van a hívő kicsiny életének a történetére is, a mi sorsunkra is. Milyen nagy békességet adhat ez a bizonyosság, olyankor, amikor az erőszak elhatalmasodik, amikor az önzés, az emberi hazugság árasztja el a világot, sokszor használunk ilyen nagy szavakat, de elég, hogyha a mi környezetünket elárasztja, elég, ha bennünket érint, bizonyosságot és bátorítást hozhat, amikor kiskirályok és nagyobb királyok hatalmaskodnak, és az ember szíve megtelik félelemmel, bizonytalansággal, bizalmatlansággal, kiszolgáltatottság meghalázó érzésével. Jézusban hívők ilyenkor is tudják, hogy Jézus az Úr. Mindezek felett. Hogy tényleges hatalma van, és ő gyakorolja is a hatalmát. És ha úgy tűnik, hogy a gonoszság uralja a helyzetet, akkor is bizonyosak lehetünk abban, hogy a mi Urunk kezében tartja és a célja felé vezeti az emberi történelmet. És bennünket, hívőket pedig szeretne használni. Nem csodálóként, amikor egy-egy szabadulás után úgy fölkiáltunk, hanem követőként, amikor nincsenek csodák, és nem élünk át nagy szabadulásokat. Ehhez nyilván hitre van szükség. Éppen ezt a hitet akarta erősíteni a Szentlélek János írása által az akkori keresztényekben, és ezt a hitet akarja erősíteni bennünk is. Sőt, néha számon is kéri rajtunk. Hol van a ti hitetek? Kimondhatatlan bátorítás volt ez akkor, és mindenki értette ennek a felhangjait, hogy Jézus, akiben mi hiszünk, a föld királyainak a fejedelme. A kérdés, hogy hisszük-e mi ezt? Sokszor úgy van vele, akár a keresztény ember is, és néha hangot is adunk neki, hogy Jézus más volt. Neki könnyű volt. Legalábbis könnyebb. És tőle elvárható volt az az út, az a cselekedet, azok a reakciók, amiket ő átélt. És föltesszük ezt a három kérdést. Hű, tanú? Hát természetesen. Ő ezért jött. Kitartott, mint halálig? Hát ezért indult erre a földre, ez volt a célja. Aztán a halál gyötrelmével nézett szembe a Getsemáné kertben. Hát ez az útnak a vége. És nem adta fel, hát ez csak természetes, hiszen tudta, sőt mondta is a tanítványoknak, hogy ennek meg kell történnie, még akkor is, hogyha a harmadik napon feltámad. Vagy neki adatott minden hatalom menjen és földön, még akkor is, hogy egy időre le kellett, hogy tegye, amikor ember élet. Még akkor is, ha nem vehetett elég tételt az őt eláruló, a megtagadó tanítványokon, a hazugirigy főpapokon, a kivégzést vezető és végrehajtó római katonákon, nyilvánvaló, hiszen ő tanította azt, hogy meg kell bocsátani, hogy el kell engedni, hogy a másik arcunkat is oda kell tartani, mert ez az igazi erő, és ekkor jön a békesség. És olyan természetesnek tartjuk azt, hogy Jézusnak ilyen tulajdonságai voltak. És olyan természetesnek tartjuk azt, hogy Jézus ezt az utat végigjárja. Néha csodálni valónak is, de követni már nehezebb. Sokszor nem is nagyon szeretnénk. A virágvasárnapi történet a csodáló tanítványt állítja a középpontba. A csodálót, aki amúgy távol is tartja magát attól, aki csodál. Elismeri Jézus erkölcsi nagyságát, még talán a feltámadását, istenségét is, szépnek tartja a Jézus által felmutatott ideálokat, de észre sem veszi, hogy a csodálatának a tárgya egy élő személy, aki egy követelményt is megtestesít vele szemben. Válj olyanná, de legalábbis törekedj olyanná válni, mint akit csodálsz. Ezek újra csak Kierkegaard szavai, akik szerint a csodáló nem hajt áldozatot hozni, életével kifejezni, amit csodál, csupán szavakban, fogadkozásokban kimeríthetetlen. A csodáló mellett viszont ott van a követő, aki arra törekszik, hogy hasonlóvá váljék az ő csodálata tárgyához. A követő nem csak csodálja Jézus személyét, de Úrnak is tekinti őt, akinek engedelmesség jár. A követő odaadja magát Jézusnak, aki csodál, és annak megfelelően alakítja az életét, ami Jézus kérése az ő számára. A követő nem pusztán szemlélő és imádó, hanem tanítvány is, egy életet követ. A követő felszólítást hall, és erre válaszol, felkel és követi a mesterét. Jézus ma a csodálat után a követése is hív bennünket. Ő hív, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinkből, szeret minket így jelen időben, akkor is, meg ma is, folyamatosan, egyenletesen, megbízhatóan. Ez azt jelenti, hogy védelmében van a hívő, mindig számíthat rá, és a halál sem választja el tőle. És annyira szeret, hogy vére által megszabadított bűneinkből, ezért indulhatunk újra, vagy éppen először az ő követésére. Ne csodálói legyünk csupán, bár fontos, hogy csodáljuk Jézus személyét, az ő életét, hanem váljunk az ő követőire is. Amen. Imádkozzunk.
Köszönjük neked azt az érthetetlen nagy szeretetet, amit világban emberek által emberekben tanúsított rá a világra. Hogy az első teremtményedet, az egyetlen jövő ráadatilagot felállítod, amiről nekünk örökéletünk kedvenni. Hálásod, mint kérünk, hogy Jézus Krisztus olyan engedelmes volt, engedett a te szavadnak és akaratodnak, és vállalta a szörnyűség és kelet találta között. Minket megnézve az örök találkozott. Aggódom, hogy tanuljunk ebből a szeretetből találkozni. Hogy mi is tudjuk gyakorolni, hogy az új emberek testvéreink felé, és a nem testvéreink felé is azok kérek az dolog, hogy olyat keressünk, aki nekünket nem szerepeljétek, hogy a rosszokat ne tekerünk. Tanít erre bennünket áldolod, és tudjuk velünk. Azt tudjuk meg szállalni neked, ezt a boldogtól az áldozatot. Tudjuk, hogy velünk.
Úr Jézus Krisztus, nem azért jöttél a világba, hogy szolgáljanak neked. Vagyis nem azért, hogy csodáljanak és ebben az értelemben imádjanak. Te magad az út és az élet voltál, és csak is követőket akartál. Serkents fel hát minket, ha elbóbiskoltunk volna az igézettől. Szabadíts meg téveigésünktől, hogy csodálni, vagyis hogy imádattal akarunk csodálni, ahelyett, hogy követni akarnánk és hasonlítani hozzád. Amen.